hely. Riportműsor Farkas Erikával.
Isten neve erősítse meg, amit írtunk, amen. Boldog István király és az ő király utódai, valamint én, László király, a Pannonia hegyén fekvő Szent Mántor monostorát, amennyire királyi módonktól tellett, nagy javakkal ajándékoztak meg. Ezért nehogy az egyeseknek az erőszakoskodása vagy álnoksága, illetve nem törődömsége miatt bármi is veszendőbe menjen, én László, Magyarország királya, országom valamennyi főemberének a tanácsára mindent megszámláltattam, és ebben az oklevélben összeirattam. És, hogy régisége miatt később ne hanyagoltassék el, elrendeltük, hogy az elővendő időkben az utódok emlékezetére mindig betartassék. Itt következik a javak felsorolása, majd a szempontunkból jelenleg legfontosabb 80 könyvnek a felsorolása.
Kedves hallgatóink, visszatértem Pannonhalmára, hogy beszélhessek Konrád atyával, a könyvtár igazgatójával, aki egy nagyon fiatal ember. Most hol vagyunk pontosan?
Ez a helyiség, ahol vagyunk, ez a könyvtár igazgatói iroda. Itt történik a hozzánk érkező vendégeknek a kiszolgálása. Van egy kutatószoba, van egy katalógusszoba, és ahol most vagyunk, ez pedig az igazgatói iroda.
Kedves hallgatóknak el kell, hogy mondjam, hogy idejövett, tehát kb. 5 perce beszélgetünk már, és ebből kiderült, hogy 98-ban érettségizett. Következőleg 30 éves.
Igen.
Ilyen fiatalon hogy tudott eljutni odáig, hogy igazgató legyen ebben a világhírű és gyönyörű könyvtárban?
A benciseknél van egy olyan gondolkodásmód, én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy olyan feladatokra, amelyekre valaki vágyik, általában nem választják meg az embert, hogy az előjárók nem jelölik ki. Nekem soha eszembe nem jutott, hogy én a könyvtárban fogok landolni. Nagyon kedves elődöm volt Miksa atya, 80 éves lett, mint igazgató azt mondta, hogy ő ezt most már tovább nehezen tudja csinálni, és főapát úrtól kért egy helyettest magának. Főapát úr engem minden előzetes várakozásom nélkül megkeresett, azt kérte, hogy legyek helyettese Miksa atyának. Hát utána egy szép történet volt, Miksa atya elkezdett engem bevezetni abba, hogy ő számára mi a fontos a könyvtárban, és egy hónapra rá teljesen váratlanul meghalt. Akkor ott volt előttem a feladat, hogy abba, amiben már bevezetést nyertem Miksa atyától, azt át kellett venni, és az, amit ott elkezdtem tanulni, azt kell most is folytatnom.
Akkor hallgassuk meg, mit mondott Bánhegyi Miksa atya a könyvtárról 1996-ban, amikor második János Pál látogatását közvetítette a Magyar Rádió Pannonhalmáról.
Óriási veszteségei voltak a pannonhalmi könyvtárnak. Megint szemmeledekkel kell kezdeni. Abban az időben, amikor úgy látszott, hogy az antik kultúra teljesen elpusztul, akkor már a germán törzsek uralták Itáliát, és ezeknek nem volt könyves kultúrájuk. Akkor Benedek egyik utasítása azt mondja, hogy a bőti időben minden szerzetes kapjon egy könyvet a könyvtárba, és az elejétől végig olvassa el. Arra következtethetünk, hogy a kolostornak legalább annyi könyvének kellett lennie, amennyi szerzetes volt a kolostorban. Már 1090-ből van adatunk. Szent László király akkor összeíratta a pannonhalmi apátság vagyonát. Ez az oklevél ránk maradt eredetiben. Föl van sorolva a könyvtárnak teljes állománya is. 80 kötet van felsorolva. Szertartás könyvek, bibliák, zsoltáros könyvek, mellett már ott van Cicero, Cato, Lucanus, és két példányban árulkodóan ott van Donatusnak a latin nyelvtana, tehát iskolai oktatás, latin nyelvoktatás is volt ennek alapján.
Azt mondja, hogy nem azt kapja, amire vágyott. Mire vágyott?
Nem. Ha valaki vágyik valamire, az biztosan nem kapja.
Mire vágyott?
Ez nem jó kérdés. Tehát onnan kell menni, hogy én azt gondolom, hogy azok az igazán jó szertesi munkakörök, amelyekben az emberre rátalálnak, és valaki észreveszi, hogy ezt valószínűleg jól tudná csinálni, és akkor valószínűleg maga is tényleg jól fogja csinálni. Alapvetően az én elképzelésem azok voltak, hogy én az iskolában dolgozom.
Mit tanít?
Latint és németet, valamint hittan tanítok.
És mi van a vívással?
Igen, és délután a szabad időben vívást.
Merre megyünk, Konrád atya? Könyvtáriroda, könyvkiadás, és a tilos adohányzás feliratú ajtó következik. Köszönöm szépen, itt lemegyünk néhány lépcsőn.
Panohama ugye 1996-ben ünnepelt az 1000 éves fennállását, az az apátság 1000 éves. Mint hogy a bencés közösségeknek mindig volt könyvtáruk, ez azt jelenti, hogy a panohami könyvtár is 1000 éves. Ugyanakkor a történelem fordulatainak köszönhetően, vagy annak következéseképpen a panohami könyvtár első 500 évéből semmink nem maradt meg. A török korban minden panohami könyv megsemmisült. Egyetlen egy kódexünk van, ami panohamán vagy panohama számára készült, az a könyvnyomtatás feltalálása előtt, egy 1513-as kódex, amely mind a mai napig panohamán van. Ezzel szemben a levéltár, a panohami levéltár az megmaradt, és az ténylegesen őrzi az 1000 év történetét. Fontosnak tartottuk a két legfontosabb oklevelünket másolatban itt a könyvtár előterében bemutatni. Az egyik a panohami alapítólevél, amely 1001-re van datálva, és itt az alján ezt a híres Szent István aláírást tartalmazza. A monostornak a birtokait írja össze, és a kiváltságait írja össze. Ebből tudjuk azt, hogy a monostor építését már Szent István apja, itt látható, ab genitore nostro incepto, tehát Szent István apja, azaz Géza már elkezdte, és itt van az a másik számunkra fontos mondat, hogy a monostort azért alapítják, hogy pro stabilitate regni nostri, azaz országunk épségéért imádkozzanak a szerzetesek. Ezt azóta is minden nap megtesszük. A másik érdekes dokumentum a biztosan 1055-ből származó tihanyi alapítólevél András király aláírásával, amelyről ugye mindannyian tudjuk, hogy ez az első magyar írott nyelvemlék, és ha megnézzük...
Na, hol van a Fehérvár Hodó Utúreá? Én vak
itt
vagyok.
Van, itt van. Fehérvár Ureá mene Hodó Utúreá, de ugye, ha megnézzük, tele van magyar szavakkal, ott látszik például a Bolatin, a Balatonnak a 1055-ös elnevezése.
Kerekű.
A Kerekű, ugye, ami azt jelenti, hogy erdő. Egyébként itt van, amit még említettem, az első panohami szentnek, és az első panohami diáknak, panohami Szent Mórnak az aláírása, Signum Mauri Episcopi, a tihanyi alapítólevélem.
Büszkék lehetnek. Igen. Komolyan az ember érez egy kis megrendülést. És most akkor bemehetünk magába a könyvtárba. Jó napot kívánok, itt megpróbálok csendesen viselkedni. Látogató csoport is van. Milyen gyakran jönnek ide, látó? Jó. Egyébként meglepő, ugye egész nap itt jártunk mi is, hogy nagy a forgalmuk, tehát sok a látogató.
Maga ez a terem, ahol vagyunk, ez a könyvtárnak az olvasóterme, vagy díszterme. 1802-ben, amikor visszaállították a bencés rendet, akkor a rend átvette a dunántúli közoktatásnak a nagy részét, ugye 10 iskolát. És ezekben az iskolákban tanárokra volt szükség, amelyeket természetesen a bencés rend állított ki a saját tagjai közül. És ekkor elhatározták, hogy panohamán létrehoznak egy tanárképző főiskolát, és akkor fogalmazódott meg az igény, hogy a főiskola számára egy külön könyvtárat is kéne létrehozni, és ezért ez a mai klasszicista könyvtárépület elsősorban a főiskola igényeit elégítette ki. Ez mutatkozik meg a könyvek elrendezésében is. Az egyes disziplinák vagy tudományterületek szerint vannak rendezve a könyvek.
Hány könyvük van?
Könyvtárnak kb. 400 ezer kötete van. A legnagyobb bencés vagy szerzetesi könyvtár vagyunk a világon.
Ez a raktárral együtt?
A raktárral együtt. Itt a díszteremben 20 ezer könyv van elhelyezve. Nyílt közkönyvtár vagyunk, tehát a modern anyagot is folyamatosan bővítjük, ez feladatunk is, ezt az interneten katalógusban hozzáférhetővé is tesszük. 209 folyóirat is jár az apátságba, amelyek elsősorban teológiai folyóiratok, tudományos folyóiratok, hát amit egy kolostorban gyűjteni kell. Most két dolgot fogok megmutatni, egyrészt a galériát, másrészt pedig a könyvtárnak egyik nagyon fontos gyűjteményét, az úgynevezett benediktinát. Panohamán vagy a bencés rendben élt szerzeteseknek a nyomtatott és kézírásos hagyatéka.
Rejtek ajtón bejöttünk, lehúztuk a fejünket, mert kis alacsony ajtó, és egy csiga lépcsőn fölmegyünk, messzelt fehér fal, falépcső, megérkeztünk. Könyvtár mindenhonnan szép. Nagyon szép a galéria. Ott benn, ott a gyakorló könyvtáros, oda megyünk. Hány könyvtáros dolgozik maguknál?
4 világi alkalmazottunk és én. Van, aki a katalogizálással foglalkozik, van, aki a beszerzéssel, van, aki a kutatók kiszolgálásával.
És maga mit csinál?
Én a menedzsmenttel foglalkozom.
Fantasztikus. Tanár, vívó, mester, menedzser és könyvtárigazgató.
Igen. Ez a bencések nyomtatott hagyatéka, ez azt jelenti, hogy itt gyűjtjük azokat a könyveket, amelyeket a bencésen tagjai kiadtak, megjelentettek. Itt kezdődik a legrégebbiek, és itt a egészen modern kiadványainkig. Amit itt látunk, ezek a kék dobozok, ezek a bencéseknek a kéziratos hagyatékai. 1802-től fogva minden bencésnek a hagyatéka ide került. Rendezzük, rendszerezzük, katalogizáljuk, és kutatók számára elérhetővé tegyük. Panorámán megvannak, léteznek a perjelnaplók, és ugyanígy létezik a könyvtárnapló is, amelyet a mindenkori könyvtáros a könyvtár eseményeiről, de hát nagyon gyakran a történelem meg a világ eseményeiről is vezet.
Ugye otthon az ember megbolondul attól, hogy van mondjuk 1000 könyve, és azt illene átporolni, de valahogy könyvet porolni senki sem szeret. Itt maguknál ez hogy van?
Portanítás az valamiképpen az állományvédelemhez tartozik. Egyrészt van egy munkatársunk, akinek ténylegesen az a feladata, hogy egy speciális könyvporszívóval járja végig ezeket a polcokat és a raktárt is. Másrészt pedig itt a könyvtár múzeális részében 2006 óta évről évre lehetőség nyílik arra, hogy egy pályázat támogatásával egy-egy vagy két nagy szekrényt tisztítsunk, restauráljunk.
Visszamegyünk a kis kerengőn? És megérkeztünk a kiindulási pontra. Közben Konrád atya mögöttünk zárja a könyvtárat. És akkor ide a könyvtárigazgatói szobába lépünk vissza. Itt Pannonhalmán, ahogy már korábban is emlegettük, nagy gondot fordítanak a betegek és az idősek ápolására. Itt él Forrai Botond atya is, aki legendás osztályfőnök volt. Először archív felvételről hallják Nagy Gáspár költőt, aki nagy szeretettel és megbecsüléssel emlékezett rá.
Különben az osztályfőnökünknek arra is volt gondja, akkor ő most már autózik, akkor volt neki egy motorja, hogy nyári szünetbe véglátogatta szinte minden diákját, engem Bérbaltaváron, egyszer a hegyen vagyunk, ilyen nyári idő, és mondják, hogy jön Botond atya. Ő motorral fel, és akkor ő egyből átöltözött, és neki állt szénát gyöjteni.
És te büszke voltam.
Hát a helybélek is elájultak, hogy ez egy pap, sőt, fölment a cseresznyefára, cseresznyét szendő.
Fára már nem mászhat Forrai Botond atya, de ágyhoz kötve is nagy belső békével éli a hétköznapokat. Keresztes Ilona és Albin atya látogatták meg.
Most kimegyünk a Csempés folyosóról, a kövezett útra. Rég a gyertya, csak nem valami oltárféle itt a folyosó közepén.
Ez itt egy kápolna. És a kápolnából nyílnak a betegszobák, úgyhogy akik ágyhoz kötöttek, akkor csak ki kell nyitni az ajtót, és rögtön már a szentmisé részt tudnak venni. Jaj, reggel 8-kor van a szentmise.
Egyébként nagyon szép, hogy a szobák ajtaján nem csak a nevük van a lakóknak kiírva, hanem a fényképük is kint van, Forrai Botond. Ez a Botond a szerzetesi neve?
Igen, szeretné, hogyha Isten megáldaná, hogy amit választottam, és amit akartam, azt nagyjából törekedtem megvalósítani, akár a tanulás területén, akár a tanítás területén, akár a asztalációba. 25 évet tanítottam, 80 évet dolgoztam. Igen, élveztem az életet. Mostan az Isten megpróbálja azt is, hogy amit annyi szoktól megígértem, hogy ha kérné a kezemet, lábamat, azonban, és most nem tudok járni.
Csípőprotézise van, igen. És emiatt nem tud járni.
És az is elkorhat. Ülni meg feküdni tudok. Így is élvezem az életet. Én nem keresek senkit, aki hozzám jön, azt szeretettel fogadom.
Kik látogatják meg itt?
Mostan elmúlt 2 évben, hogyha 150 látogatom nem volt, akkor egyetlen se. 4 osztályt végigvittem, mint Pepetus meg.
Régi tanítványok is tudják, hogy Botond atyát itt lehet megtalálni, és jönnek látogatóba?
Az első osztályom ott minden éven találkozik.
A legelső osztályom?
Az legelső. Itt voltak szombaton 18-an még abban az osztályban, 43 év után. Már unokák is. Sokszor megígértem az Istennek, hogy semmihez se ragaszkodom. Most behajtom rajtam az Isten, de élvezem.
És mi az, amihez viszont ragaszkodik, ami nagyon fontos?
Hát az üdvösséget. Ha ezt megkapom az Istentől, akkor ez elég nekem.
Ribné Méhes Amáliával elmegyünk most a szociális otthonnak a kápolnájához.
Naponta reggel 8 órakor van szentmise,
és ide jönnek azok az idős szerzetesek és az otthon lakói, akik nem tudnak fölmenni a bazilikába a szentmisére. Az oltár körül ülnek az atyák és miséznek, koncelebrálnak. Egy atya van, aki közülük vezeti a szentmisét.
Minden ajtó előtt van egy kerekesszék, amivel tudják az időseket szállítani, ugye? Itt van a fürdő, meg a vécé, ez egy közös?
Ez közös fürdő és vécé, hamarosan felújításra kerül, egész pontosan már jövő hétvégén elkezdik a felújítást. Egy akadálymentes pályázatot nyertünk, és átalakítjuk ezt a részt.
Takarító eszközök, párnák, gondolom a mosodába mentek, meg jönnek onnan. És itt vannak az ebéd maradékai. Nem volt valami jó étvágyuk az időseknek, megmaradt minden.
A főzelékeket kevésbé szeretik, jobban szeretik a kifőtt tésztát, keltésztát, úgyhogy ez most egy ilyen nap, hogy főzelékes nap, és ennyi maradt. Én vagyok az otthonnak a vezetője, tehát igazgatója. Főnövéri teendőket is én látom el, és valamelyest a foglalkoztatást is én felügyelem. Ott van segítségem, egy nővér, de én felügyelem.
Egyébként itt egy orvos van, aki Pannonhalmáról jön föl, vagy nem. Az apátságnak van egy saját orvosa?
Több orvos jár, a diákoknak külön orvosa van, a bentlakóknak két orvosa van, a dolgozóknak külön orvosa van, fogorvos is följár. Itt talán 4-5 orvos, aki ide bejön. Nővérek 12-en vannak, és 4 takarítónőnk van, van 2-4 órás mentál higiénés, adminisztrátor, és hát én.
Van egy csendes és ritkán látható ember Pannonhalmán, aki többnyire rejtőzik, de munkájának eredménye mindenkit gyönyörködtet. Ő a kertész, akit természetesen egy bokor alatt talált meg Keresztes Ilona, így hát bebújt mellé a levelek alá.
Kicsit fúj a szél és fúj a mikrofont is, ezért bocsánat mindenkitől, de a szelet nem tudom leállítani.
Én a bokrokat igazítom, illetve a száraz ágokat levontosom. Ketten vagyunk.
Összesen ketten erre az egész hatalmas területre?
Igen. Van egy nyári idény munkás, tavasztól őszig, de egyébként csak ketten. Ott árvácskával van beültetve, ha látta már.
Láttam, gyönyörű szép.
A kollégám tulajdonképpen azzal foglalkozik, és a fényírása, én pedig az ilyen bokrok felelőse vagyok tulajdonképpen.
És kettejük közül melyik a főnök?
Egyformák.
Ki mondja meg, hogy mit csináljanak?
Hát a szakma. És a Perjel úr, Cyril.
Mióta dolgozik itt?
2000 óta van kapcsolatom a bencésekkel, mert oblátus vagyok.
Az mit jelent, hogy oblátus?
Az azt jelenti, hogy világimként élünk a Szent Benedek regula szerint. Özvegy vagyok, egyedül élek tulajdonképpen.
Annak idején bencés diák volt?
Nem. Én Budapesten jártam a Rákóczi Ferenc gimnáziumba, aztán főiskolára, Gyöngyösre, és így tovább.
Azt szokták mondani, hogy a kertész csöndben dolgozik, de mindent lát és mindent hall.
Ami körülöttem van, az új van, valóban. Te már hallom éppen, hogy nagy foci meccs folyik. Jönnek ebédelni a gyerekek, reggelinél együtt vannak. Látom kint a várkerületen, mikor sétálnak, mikor telefonálnak, mert ki kell menni, ahol nincsen térerő, mindenki külön-külön sétálgat, aztán összetalálkoznak és folytatják tovább a kikapcsolódásokat.
Volt már olyan, hogy valaki leállt magával beszélgetni?
Volt ilyen, valaki ide jött, megkérdezte, hogy ez milyen nő. Én mégis miért csinálom ezt? Szívesen mesélek a növényekről, szeretem őket. Varga Pál vagyok, Titus testvérként élek itt a apátságban jelenleg.
És miért ezt választotta?
Én arra gondoltam, hogy Titus Pál apostol tanítványa volt, és hát a kettő passzol egymáshoz, Pál és Titus. Én inkább a tanítványi státuszt fogom fel a magaménak. Azért választottam a Tituszt.
Közben Markovics Ferenc rendületlenül járja a rendházat, ahova leginkább csak neki lehet bejárása. Talán emlékeznek rá, hogy múlt héten a legfiatalabb szerzetessel, Hugó testvérrel beszélt. Most pedig megtalálta az egyik legidősebb szerzetest, Dénes atyát, akinek szerzetesi életére nem a csend és a nyugalom, sokkal inkább a történelem okozta viharok voltak jellemzőek.
Dénes atya a negyedik legidősebb szerzetes itt a pannonhalmi apátságban, 89. évét tölti be. Ez azt jelenti, hogy 1950-ben már 28 éves volt. 3 éve, tehát 1947-ben szentelték föl, tehát amikor 1950-ben betiltották a szerzetes rendeket, már 3 éve kispap volt. Hol volt szolgálatban?
48-ban végeztem, és az első dispozícióm Sopronba szólt. A rendházak még megvoltak, az iskolák államosítva voltak, és mi pedig plébániákra jártunk lelkipásztorkodás káplánként és hitoktatónként. Én is Sopronban a város plébánián voltam káplán. Csak nem sokáig maradhattam, mert áthelyeztek 2 hónap után Esztergomban.
Akkor ott érte a betiltás híre?
50-ben nem, én akkor már tényűn voltam, ott voltam káplán. Tudnélik, az volt a helyzet, hogy Esztergomba hitoktató voltam a tanítóképzőben. 47-48-as tanévben még kötelező volt a hittan. És akkor még mi osztályoztunk is hittamból, hozzátartoztunk a tanári karhoz, és 48-49-es tanévben már a hittan fakultatív lett, úgyhogy az iskolában nem volt hitoktatás, hanem csak a templomokban.
Önök már sejtették, hogy be fogják tiltani előbb vagy utóbb a szerzetes rendeket?
Cunyok Szavér rendtársunknak volt ugye nagyon sok tanítványa, és valamelyik a minisztériumba dolgozott, és akkor ő már tudta, hogy elő van készítve a rendeknek a feloszlatása, csak az időpont volt még bizonytalan. Tehát ez az időpont 1950-ben következett be.
Hát akkor ön tényleg dolgozott, mint pap. Emlékszik-e, hogyan jelentették be, ki jelentette be ezt a hit?
Pannonhalmáról tudtuk azt, hogy mi most már nem a Pannonhalmi Egyházmegyéhez tartozunk, hanem a Győri Egyházmegyéhez. Tehát automatikusan mi világi papokká lettünk. Mondták, hogy a szerzetes ruhát nem lehet viselni.
Volt-e olyan szerzetes, aki nem ment bele abba, hogy világi pap legyen?
Amikor az iskolákat államosították, akkor az állam fölkínálta azt a tanító szerzetes rendeknek, hogy továbbra is alkalmazza őket, és a hercegprim más, a Mindszenti az pedig megtiltotta, hogy a szerzetesek ilyen államosított iskolába tanítsanak. Erre föl az volt az államnak a bosszúja, hogy akik elhelyezkedtek, mondjuk egyházmegyében, mint káplán és hitoktató, azokat is egyszerűen kisöpörte az állam, és azt mondta, ha nem vállaltátok a tanítást az államosított iskolába, akkor nem lehettek káplánok se, meg hitoktatók se. És akkor ugye az egy olyan zavaros idő volt, 48-tól 50-ig, meg voltak a rendházak, benne voltak a rendtársak, és ugye volt, akinek hát még volt valami lelkipásztori munkája, de ilyen várakozási időpont volt, és ezután következett ugye 50 júniusa, amikor megindult a szerzeteseknek az elhurcolása, és akkor ugye megszűntek a rendházak, azokat fölszámolták. Pannonhalmán is itt volt a gimnázium, állami gimnázium volt, a régi tanárok itt voltak bent a főapátságba, de hát nem tanítottak. 50-ben volt a püspökkori megállapodás, amikor azt a 8 gimnáziumot az állam visszaadta. Tehát így kapta vissza Pannonhalma is ugye az itteni gimnáziumot, meg a Győrit. Azt akkor utána meg volt állapítva, hogy ez a megnyírbált szerzetes rend hány tagból állhat. Kb. 80-90 ember volt, aki Bencisnek számított, ahogyan én mondtam, a többiek azok vagy világi papok lettek, egyházmegyés papok, vagy pedig egyszerűen civil emberek. Volt, aki rendtársunk, aki udvarseprő volt.
És akiket elhurcoltak, azokkal mi lett?
Azokat elhurcolták ugye ide-oda, és azokat egy bizonyos idő után hazaengedték, és akkor ugye jöttek Pannonhalmára, és akkor így valahol valami munkát biztosítottak számukra.
Dénes atya számára mikor vált újra a zavartalanná a bencés rendben való munka létezés? Hát, mikor került vissza a bencés rendben normális körülmények között?
Harmadik éve, hogy itt vagyok. Addig, hogy ott dolgozgattam, segítettem a egyházmegyés papoknak Zalában. Galambok volt a szülőfalum, a Zalakaros mellett van, a fürdő mellett. Nagy betegség ért el. 2007-ben is akkor bejöttem, de tényleg úgy jöttem be, hogy most meg fogok halni, és még mindig itt vagyok.
Mikor érzékelte először, hogy újra normálisan tudják gyakorolni a hitüket?
Azért az enyhülésnek a jelei megjelentek már a 90-es év, mikor jött a fordulat? 89, igen, akkor már lehetett érezni, hogy itt megváltozott a helyzet, és nem lettünk ugye kedves gyerekek akkor se, de azért mégis más volt az elbírálás, emberszámba vettek bennünket, ez volt a lényeg. Mert ugye azelőtt tényleg úgy bántak velünk, mint a kutyával, ugye.
Kedves hallgatóink, még egy hét Pannonhalma helyben, és ezt az utolsó részt egy hét múlva Várszegi Asztrikkal beszélgetem végig. A főapát úr mesél II. János Pál pápa pannonhalmi látogatásáról és arról is, hogyan mentették a bencések az üldözötteket. Sétálunk az épületben, kinézünk a melvédről, és én örülök, hogy riporter vagyok, és hallgathatom. Telefonszámunk 328-89-80, e-mail címünk a hely kukac.mr1.hu. Adásainkat meghallgathatják, képeket nézegethetnek honlapunkon www.mr1.hu, Kossuth per műsorainkra kattintva. Itt a helyszínen a hangmérnök Orosz Péter volt, a szerkesztő Keresztes Ilona, a felelős szerkesztő Markovics Ferenc. Köszönöm figyelmüket, szép napot! Maradjanak a rádió mellett, mert azonnal kezdődik gyermeknevelési műsorunk. Farkas Erikát hallották.